zenészekkel nem beszéltünk össze, de lehet, hogy csak nekem, de nekem mindegy olyan ének, ami volt, az illik a ma délutáni férfiak számára a túrához. De azt mondom a férfiak előre, hogy terhedet nem tudod letenni, azt hozni kell fel, jó? Tehát ami az énekben kiment, hogy mindenki hozzon a súlyának 10%-át hátizsákba, azt ne tegyed az autónál, azt fel kell hozni sajnos, úgyhogy ettől nem szabadultok, de a többi része az nagyon aktuális az éneketnek. Vagy akár a példázat is, úgyhogy nem tettek el szekérre, mert a kocsira, hanem hozni kell fel, erre így készüljetek. Aki ilyen a férfiakkal ma délután kihívás, az tudja, hogy miről van szó, úgyhogy az nem muszta meg a súlycifelését. De a végén majd találunk erre is megoldást. Ma pedig folytatjuk tovább az eddigi sorozatunkat, amit elkezdtünk nem olyan régen, a Jakab levelét és a következő szakaszhoz érkezünk. A Jakab levele első fejezetnek a 13-27-ig, a 13-tól végéig levő részt nézzük meg. Nem egyben az egészet, hanem darabokban. Az címnek azt adta neki, hogy járjunk bölcsen a kísértések közepette. Ott is van, igen, akkor visszajövök még. Visszajönnék. Úgyhogy ez a mai címe. És nem tudom, ezek elmészik arra, hogy múlt héten mi volt. Én sem nem tudom, én meg tudtam nézni, hogy mi volt. Tehát, hogy beszélgettünk sok minden, hogy néztünk sokat az igéből, láttuk azt, hogy a nehézségetek milyen áldásos hatása lehet az életünkben, amennyiben úgy kapcsolódunk hozzá, hogyan Isten hív minket. És ehhez kell annak a felismerése, most már mehetsz, készülék, mehetsz, azaz. Most nem a bátorítom kell. Kell annak a felismerése, hogy amikor ilyen fájdalmat élsz meg, akkor az magában hordozza azt a potenciált, hogy Isten valami újnak, valami tartalmasnak készít teret az életedben. Hogy nem csak arra van szó, hogy van egy fájdalom, akkor most akkor éppen nehézség van, túl kell érni és kész, hanem hogy valaminek hely készül. Szoktuk mondani otthon, hogy amikor hogy van egy ruha, amit egy éven keresztül, egy szezonon igazából egy éven keresztül nem veszel fel, akkor azt már adod a máshova, másnak, vagy ajánlod fel, vagy valamit csináljál vele, azért, hogy helye legyen az új ruhának. Hogy nem az legyen, hogy kell 2, 3, 4, 5 szekrény, aztán nem férsz el, hanem befér ugyanabban a szekrényben, amiben eddig befértél. Ez az egy ki, egy be folyamat működjön a ruhánál. És ott is néha nehéz helyet készíteni a cipők, a ruháknak. És emlékszem, a gyerekkoromban, hogy amikor mentünk még ki, még 89 előtt, akkor ugye Csehszlovákiában még, és mindig azt mondták a szüleim, hogy most akkor vedd elő a legrosszabb cipődet. A legjobban elkopott cipődet, mert ugye nem mehetett behozni cipőt az országba, Csehszlovákiából, de azt meg lehet csinálni, hogy kimész egy szakadt cipőbe, veszel egy újat, kidobod a régit, és az újban meg hazajössz. Na jó, de gyerekként úgy voltam, hogy hát ez a kedvenc cipő, azért szakadt, mert abban volt, azt voltam mindig. Azt nem akarom kidobni, és emlékszem, egy alkalommal vettünk egy cipőt, kinéztük, hogy melyik lesz, tépőzáros, ott én még kicsi voltam, és örültem neki, és azt mondjuk apukám, hogy na, ezt már dob ki. Szó se lehet volna, mi vissza az újat, nem kell, meg akar tartani a régit. És sokszor bennünk van az, hogy nem akarjuk megélni azt, hogy valami kimegy az életünkből, hogy hely legyen az újnak, pedig Isten sokszor azt mondja, hogy oké, akkor most ez fájni fog, hogy kidobd, de valami újat tervezek veled. Szóval a nehézség magában hordozza az új, a tartalmas lehetőségét, de ez magában hordozza a kísértést is, a kísértés lehetőségét is, ami viszont elvihet minket Isten közelségéből. És épp ezért hozzá elénk Jakab ezt a bűnnek a ciklusát, mint egy mondatni egyfajta menetrendet, hogy hogyan zajlik ilyenkor ez. Hogy felismerve ezt, és a kísértés ne jusson el mindez a bűnbe is az életünkben. Úgyhogy ez erről szól a következő igeszakasz. Az 1.13.17 így hangzik, senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető. És ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűn, szül a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejgetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyának váltakozása. És a 18. vers, azt nem tudom, odaértem-e? Igen? Ott hittem egy számot is. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Hadd olvassam most fel az egyszerű fordítást is, mert bizonyos szempontból az most nagyon kifejező, van, amikor túl magyaráz már a fordítás, de most egész jól ideillik, így hangzik. Amikor kísértések érnek valakit, ne mondja, hogy Isten akar őt rávenni valami gonoszságra. Mert Istent a gonoszság nem kísértheti meg, ő maga pedig senkit sem akar gonoszságra biztatni. Ha valakiben feltámad a gonosz dolgok iránti kívánság, akkor valójában a saját szívének kívánsága csalogatja rossz irányba. Ha ezek a gonosz vágyak meggyökereznek benne, akkor abból bűnös tettek származnak. Amikor pedig a bűn eluralkodik valakiben, az halálba vezet. Szeretett testvéreim, ne hagyjátok magatokat becsapni. Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön attól, aki az égi testek teremtője. Ő mindig ugyanaz és nem változik, nem úgy, mint az égi testek fénye. Isten azt akarta, hogy a gyermekei legyünk, ezért újjászült bennünket az igazság üzenete által, hogy új életünk legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Kicsit segít talán már eleve értelmezni ezt a szakaszt. És azzal kezdve, hogy senki sem mondja azt, amikor a kísértésbe jut, hogy az Isten kísért engem, mert az Isten gonosztalan kísértető, és ő maga sem kísért senkit a gonosztól. És azért fontos, mert hogy jutunk kísértésbe. Akár akarjuk, akár nem jutunk oda. Nem válogathatjuk ezt. Álomvilág szerintem, hogy azt mondjuk, hogy olyan életet élünk, hogy nem leszünk kísértésben. Ez nem működik. De a jó hír az, hogy nem arról van szó, hogy Isten rá akar minket venni valamire, hogy most akkor esünk csapdába. Nem úgy van, hogy ott fenn a mennyből néz minket, és akkor tegyünk oda egy csapdát, hát ha vele esik. Tehát nem jár hozzánk Isten, nem ez a szándéka, nem egy vizsgán vagyunk, és kitaláljuk, na, akkor most dobjunk meg egy csapdát, aztán meglátjuk, hogy átmegy vagy sem, sikerül neki, vagy sem, nézzük meg, hogy meg tud állni. Aztán de a végén leosztályozzuk, hogy hogy sikerült. Nem így áll hozzánk a mindenható Isten. Nem ez a szándéka, nem tesz ilyet. Na de akkor honnan tudhatjuk azt, hogy Isten nem tesz ilyet? Honnan tudjuk, hogy nem tesz ilyet, hogy nem vizsgáztat minket, nem kísérletezik rajtunk? Bibliából, ugye? Egyrészt ez a szakasz is mondja, de más helyeken is azt látjuk Istentől, hogy nem ez a célja, hanem akkor mi Isten célja? Mi az, ami az ő szándéka? Ugye az, hogy megváltson, megszenteljen és üdvözítsen minket, ez a folyamat. Megvált, megszentel, üdvözít. Ugye, amikor megismerjük Istent, ahogyan vele kapcsolatban vagyunk, és aztán végig, ahogyan közvetlen vele vagyunk a mennyben. Megvált, megszentel, üdvözít. Ez az ő szándéka, ő ezt küldte el Krisztust. Nem azért küldte el, hogy fiatalok most beiratkoztak az iskolába, aztán majd itt jönnek a vizsgák, hanem hogy megváltson, megszenteljen és üdvözítsen. Ez az ő koncepciója, ez az ő szándéka velünk. Nem úgy van, hogy most akkor próbálkozik. Nem, mert azt mondom a kislányom, hogy kislányom, itt a cseresznyét, van, hogy szeretné cseresznyét, meglátjuk, ezt az ágat eléred-e. És ha elkezd ugrani, és látni, hogy egész elérni, akkor rálépek a lábára, azért legyen egy kicsit nehezebb. És na, így megy a lányom. Na. És persze, hogy nem megy szegénynek. Nem ez a szándéka Isten, nem így akar hozzánk állni, hogy aztán így letesztelje, hogy mennyire megy nekünk valami, és mennyire nem. Hanem inkább az a szándékunk a gyermekünk kapcsán is, hogy megszabadítsuk a gátló tényezőtől. Hogy megfogom és felemelem, hogy na akkor vedd le, és micsoda öröm, hogy ő vette le, de igazából én nem vettem fel őt. És Isten is inkább így van velünk, hogy felemel minket. Nem gátol, nem tesztel, hanem felemel, és nem gonoszkodik velünk, és nem áll hozzánk negatívan, hanem az a szándéka, hogy megéljük a megváltást, a megszentelődést, és aztán pedig az üdvösséget is ő vele. Csak hát ugye azért ott van benne a mi oldalunk is, amikor el tudunk rontani a dolgokat, ott van azért a sátának az oldala, és aki próbál azért kitolni velünk. És emiatt el is kezd beszélni Jakab a két útról. Két különböző utat hoz elénk. Az első az azt mondja, hogy a halál útja. A halál útja azt mondja, hogy mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, azután kívánság megfogalma bűncül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ki az, aki találkozott már szajkóval? Nem a Félix-szel, hanem a madárral. Ugye a szajkó az egy olyan állat, amelyik nagyon ügyesen tudja utánozni a különböző hangokat. Lehet utánozni sok mindent. Tipikus, amikor a szajkó az a jó állat, hogy otthon tart a szíjet. Ha van egy szajkód, és már eljön a Family Frost, akkor az is elkezd énekelni a Family Frostot. És akkor tudod énekelni azt, hogy hoztam fagyit, gyere ki! Szóljon állnak, jöjjön ki, pénzt szeret hozza ki, és így tovább, és akkor a szajkó ezt ugyanének veled együtt. És az érdekes a szajkóban, hogy nem csak különböző állatoknak a hangját utánozza, hanem például a ragadozó madár hangját is utánozza, és akkor, hogyha van egy ragadozó madár körülötte, utánozza a hangját, akkor azt mondja az a madár, hogy ha van itt egy másik, akkor most nem jövök ide, mert nem akarok összeveszni vele. Vagy utánozza például a kutyának a hangját is. Úgyhogy a szajkó az ilyen már áll, persze a papagáj is ilyen sokszor, de sokszor mi magunk is ilyenek vagyunk. Mi is szajkókká válunk, ilyen utánzókká válunk. És talán fura ez a felvezetés, de hogy tényleg ilyen, hogy néha mi is jön a kísértés, és megjelenik gyakran az életünkben a kísértés, hogy ilyen módon, hogy ne kellünk mi is szajkózni. Például munkahelyeden azt veszed észre, hogy egyik kolléga 15 perccel hamarabb elmegy haza. És akkor a rohadék. Na, majd a földet lebutatja, jól megszívja. Nem bukott le. Másnap megint elmegy 15 perccel hamarabb haza. És mindig azt látod, hogy 15 perccel hamarabb hazamegy. Böki a csőrödet, igaz? Milyen igazságtalan, csak 15 perccel hamarabb hazamegy. És azt látod, hogy egy héten keresztül így van, két héten keresztül így van. És elkezded magadnak mondani, hogy én is elmehetnék hamarabb haza. Nem bukott le ő sem, nem lesz ebbe semmi baj. Különösen el kell mennem a patikába, meg mindig a gyerek, épp csak odaérek, oda és beesek a gyerekkel, már ott áll, mindig kint az iskola előtt, mindig mondja, hogy még késtél megint, és akkor nem lesz ebből gondom, elmegyek hamarabb. És elkezdem mondogatni ezt magadnak, hogy el kell mennem, most pont látom, megint megy, nem kéne rohannom végre a buszra. Végre meg tudnám csinálni azt, hogy, és magadnak egy csomó mindokat felsorolsz. Mennem kell a papírba, és mindig épp fél ötkor zár, és nélkül, hogy végzek, épp csak odaérek. Aztán végig azt mondta, hogy na, akkor elmegyek. Aztán eljössz arra pont, hogy elindulsz hamarabb. Látod, a kollégát áll fel, már össze van csomagolva minden, már addig várod, és hogy áll fel, akkor nézel, és lopva indulsz kifele te is. És akkor hallod a főnököt, bonc! És hát lebuktál, hogy elmentél hamarabb. És lehet, nem is tudod azt, hogy a kollégát megbeszélt a főnök azt, hogy bejön hamarabb negyed órával, és azért megyek hamarabb is negyed órával, mert ő ledolgozza 8 órája, csak ezt nem tudod, csak azt látod, hogy mindig elmenj negyed órával hamarabb. És elkezded magadnak szajkozni, én miért nem? És mondja ez a füledbe az egészet, hogy csináld ezt. És ez nagyon, nagyon profint fel tudja építeni a sátán, azért én be akar saját magunk megcsinálni ezt magunknak a csapdát, így kiássuk, hogy beleessünk. Hogy én is szeretnék hamarabb elmenni. És lehet, ilyen szempontból a kísértés egy külső vagy egy belső tényező is. Külső, akkor valaki a füledbe suddossa, vagy csak neked az, hogy el akarok menni én, és nem igaz már, hogy nem mehetnék el. És elkezdünk egyre inkább olyan fajta módon magunkat felspanolni, feltuningolni, hogy én is szeretnék menni. És alapban egy olyan világrend, olyan társadalmi berendezkedésben élünk, ami késztet minket erre, egyre inkább vonz minket erre, hogy mi is gondolkodjunk így. Ugye ezt szokták mondani ezt, hogy milyen ügyes a magyar, aki utolsó nap megy be a forgóajtón, és első jön ki. Hallottátok már ezt? Senki? Azért párra hallottatok, úgy látom a reakciókat. Ugye van egy ilyen mondás, amit szoktak mondani a magyarok, hogy a magyar azok az utolsó nap megy be a forgóajtón, és első jön ki. És a magyarok, amikor hallják ezt, akkor olyan büszkék, hogy jók vagyunk. Csak az nem áll össze sok magyar fejébe, hogy ezt külföldön kritikaként fogalmazzák meg velünk szembe. Mi úgy éljük meg, hogy milyen leleményesek vagyunk. Mert azt mondjuk, hogy milyen gázok ezek az emberek. És hogy azt, ami ilyen kis ügyeskedés, arra azt gondoljuk, hogy mennyire jók voltunk. Az, ami ilyen kis apró stiklik bűnök, arra azt mondjuk, hogy ügyes, lelemés, a magyar rég hátlán is megél. De nem. Csak csal. Csak bűnöz. Csak lop. Csak ilyet csinálunk. És elkezdjük magunkban is játszani ezt, elkezdjük szajkozni, hogy amit kívánunk, hogy én is el szeretnék menni hamarabb. És a végén elmegyünk hamarabb, és már benne is vagyunk. Ugye Évánál ugyanez volt, nem? Nézzük az 1 Mózes 3.6-ban, azt olvassuk. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, csábítja a szemet, kívánatos is ez a fa, okossá tesz. Szakított hát a gyümölcséből, evett, majd adott a velő férjének, és ő is evett. Ügyes felépítve, ügyes fáról épít, igaz? Hogy látta az asszony? Úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról. Jó volna enni, de nem szabad. Ugyan gusztánat, de nem szabad. Csábítja a szemet. Újra meg újra oda nézek. Elsőre látom, hogy ott van az a fa, igen, arra nem szabad lenni, azt menjünk tovább, van másik 942 fa, majd eszek arról. És akkor megint elmegy arra, és megint, az tök jó gyümölcs. Az nagyon tetszik. És újra meg újra, amikor már elkezd direkt abba az irányba menni, hogy hát, ha megint ott van az a fa. Hát nem ment arrébb, nem egy ent, úgyhogy ott maradt a fa. És akkor mindig keres, hogy arra kéne menni. Hogy itt vagyok, ide kell mennem, de kerülőben megyek, hát látom még a fát. És keressük azt, hogy hol van az megint. Ugye, hogy volt Dávidnál? Ment fenn a vár falán. Nézd csak, egy becsapja, éppen fürdik. Ó, nem nézzük, holnap is hát a fürdik. Tehát, hogy ott van az, hogy csábítja a szemet, azt mondja, hogy kívánatos ez a fa. Minél többet megyek arra, hogy azt nézek rá, ahogy látom, egyre inkább jó volna enni róla. Ez csak gusztálat néz ki, aztán nézegetem. Meg kéne kóstolni mégiscsak. És megvan az indok! Okossá tesz. Kár, hogy előzetesen nem hatott, de akkor nem csinálta volna ezt. De hogy megvolt már az indok, hogy okossá tesz, tehát tegyünk belőle. Nagyon gusztusos, nagyon kívánatos, biztos finom is. Okossá tesz, meg kell kóstolni. akkor muszáj kipróbálni, és szakított a gyümölcsből. És így zajlik ez a folyamat. Amíg nem találunk indokot, hogy miért engedjük meg magunknak azt, hogy miért engedjünk a kísértésnek, miért engedjük meg azt, hogy mi is elmérni egy órával hamarabb, addig nem csináljuk meg. Addig csak szurkolunk annak, hogy bukjon már le az a kolléga, mert milyen gáz van, hogy elmegy hamarabb. De amikor megvan az indok, hogy na, mennem kell a gyerekért, és most hamarabb el kell mennem, mert innen kell zeneiskolába, akkor megvan az indok. Igazoltam magamnak, hogy miért csinálom, justifikáltam magamnak. És megesz az ok, és megy tesszük. És éven az volt, hogy okossá tesz. Nálunk azt, hogy mennem kell a gyerekért, vagy bármi más kell csinálnom. De amikor látod, hogy más is tesz valamit, amiről egyébként tudod, hogy Isten szerint nem helyes, akkor jön a probléma, akkor először is elkezdesz agyalni az adott dologról. Hogy mit lehetne csinálni? Agyalsz rajta. Tudod, hogy nem jó, de gondolkodsz rajta. Mi lenne, ha? És ha mi lenne, ha az egy baromi veszélyes gondolatot tud eredményezni? Tehát az a fejedben, hogy mi lenne, ha a párom helyett összejönnék egy másik emberrel? Annyi nehézségünk van, ő tudni nem reagálna így rám, mint múltkor a feleségem. Mennyire könnyebb benne? Fáradt voltam, és ez a kolléga megsimogatta a kezemet, és mondta, hogy jaj, de rossz, neked látom, ki vagy készülve. Mi lenne, hogy beszélgették le egy kicsit többet? Nem lesz abból semmi baj, igaz? Elég csak egy ennyi. Aztán azt mondja, hogy csábítja a szemed. Munkahelyen kezdesz szarmani odaad a pillanathoz, hogy itt van a Katika? Csak egy kávét akarok inni, és tudom, hogy ő pontosan 11 óra 2 perckor szokott kávézni, mert véletlenül észrevettem, pont akkor megyek én is kávézni. És akkor elindulok arra, hogy csábítja a szemed, és ott mindig arra feljárkálok, és amilyen kis formás vádlia van. Ő fut, ezért az azt nem lehet futni. Ez a Katika, ez ilyen kis belevaló csaj. Ez stram csajszi. És így megy tovább az egész. A páromnak a vádlia már kis fityeg. Az ágyba fekszik, megmozgatom, aztán még reggel is látom, hogy mozog. Az övé az nem. Ez nem semmi. Csak hogy egyre előbb-utóbb kiváltos lesz. Egyre inkább jól hangzik, egyre inkább jól lenne, egyre inkább elkezdem, hogy egyszerűen nem mehetnénk a Katikával futni. Milyen jó lenne. Együtt futnánk. Ah, látnám, milyen izmos vagyok, hogy bírom. Remélem, nem futna le engem. Aztán tovább vagy az rajta. Egyszer csak megjön az indok. Összevesztem otthon az asszonnyal. Ah, nem igaz. Ezért a Katika milyen kedves ott ma is velem. A hétvégén, azt hiszem, amikor megyünk a munkai elvonulás, akkor vele fogok menni majd. Eljön, Randia. És aztán szépen elmegy a sorozat. És a végén majd arra jutsz rá, hogy elbotlottál. És nem indul messzire, csak onnan, hogy van egy kis pici kis dolog, hogy észrevetted őt. Észrevetted, és tovább mentél az egésszel, és elkezdted magadnak szajkozni, hogy a Katika milyen kedves volt. Ő észrevette, hogy a fáradt vagyok. A Katika milyen kedves volt, hogy csak megsimogatta a kezemet. Milyen jó volt beszélgetni egy kávé mellett. Milyen jó volt az, amikor éppen fáradt voltam, akkor ott volt mellettem. Milyen jó, hogy ő is fut. És lehet így tovább vinni magad. És magadnak szajkozod az egészet, és egyre inkább viszed tovább. És aztán meghallod már, amikor a kollégád dicsérik a Katikát azt is, mert az ebből rácseng a füled, hogyha éppen ez van, és elkezdik beengedni minden egyes kis mondat a Katikával kapcsolatba, a szíved húrját. És aztán végén már csak keresed azt a selling pointot, azt a kis pontot, amire azt mondod, hogy igen, nekem kell a Katika. És a végén megelestél az egészben. És a kísértésben elesel, bűnbe kerülsz, aztán azt mondja az igaz, pedig halált nem. Egyszerűen elvisz téged a bukásig. Mennyire könnyű ebbe beleesni, igaz? És nem muszáj ez még egy Katika, lehet az, hogy azt mondod, hogy aj, csak 50 szoros a tévénk otthon, de ha vennénk egy plusz elemet, akkor már 75 szor beférne. Múltkor olyan akciós volt a 75 szoros tévé. És elkezdett figyelni, és akkor most csak 198.972 forint a médiamárban, gyorsan megyünk és vegyük meg azt a 75 szoros tévét. És viszont az a boldog, hogy talán átbira fogni, jó, húztam új tévét. És elkezdett fel, hogy áll, minek vetted meg? És miért az első reakciód? Katika biztos örülne neki. Mert hogy ez van bennünk egyből ilyenkor, hogy mit lehetne másként csinálni. És nekiállunk mindenfajta dolognál agyalni rajta, hogy mit történjenek. Hogy hogyan lehetne azt megszerezni. És nagyjából ez a halál útja, hogy gondolkodni kezdesz rajta, bár tudod, hogy nem jó, vagy éppen nem kell neked, de gondolkodsz rajta, aztán szemezel vele, oda pillangatsz, mert nézegeted, állandóan nézed online, hogy milyen áron vannak éppen a tévék, az egyre inkább elkezdett, hogy milyen lenne az a dolog az életedben, és a végén megveszed. Jön az indok, a kezdőlökés, nincs visszaút. Megvetted a tévét. Szegény Timi most már morgott rám, mert a héten megjött az újabb futócipő. Nem ismerek Katikát, szólok előre. És mondta azt, hogy de ez most minek? Tolcsó volt. És olyan jó benne futni egyébként. De mindig, de igazából már nézegettem 3-4 hát, hogy mikor lesz már végre olcsó, mikor lesz már végre indokra, hogy megvehessem. És nagyon egyszerű beleesni ebbe a csapdába, hogy egyre inkább ebben a vonalban észre gondolkodsz rajta, szemezel le, figyeled, elbrándozol rajta, ízlelgeted magadban, aztán, ha megvan az indok, akkor belelépsz. És ilyen könnyű végigmenni a kísértésen. Na akkor nézzük az életútját, hogy mit mond arról. Szeretett testvéreim, ne hagyjátok magatokat becsapni. Minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön attól, aki az égitestek teremtője. Ő mindig ugyanaz és nem változik, nem úgy, mint az égitestek fénye. Isten azt akarta, hogy gyermekei legyünk, ezért újjászült minket, vagy bennünket az igazság üzenete által, hogy új életünk legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Ha süttyönbe kell megnézegetned, ha úgy kell óvatosan nézegetned, odafigyelned rá, akkor az nem olyan, ami neked kell, mert hogy nem kell szégyelned az Istentől kapott jó dolgokat Isten előtt. Ha ő adja, akkor nem kell előtte szégyelned. Hogyha kapok egy új futócipőt a feleségemtől, akkor nem kell süttyönbe átmennem a futártól, aztán meg felhúznom, és ez már itt voltam régóta. Hanem akkor azt tőle kapta, és alig várja, hogy lássa a lábamon. Alig várja, hogy beszéljek arra, hogy mennyire jó volt a számomra. Ami, hogyha Isten ad egy jó dolgot az életedbe, akkor nem azon kell gondolkodnod, és ez egy jó kis ilyen ellenőrzőpont, hogy ezt most el kell tudnod Istenről vagy sem. John Bunyan azt mondta, hogy a kísértés arra késztet, hogy felfelé tekintsek. Azt mondja, amikor a kísértésben vagyok, akkor én inkább nekiállok Istenre nézni, mert tőle származik minden jó. És inkább azt keresem, amit ő tud adni, ahelyett, amire én tudok ácsingozni. Mert tudom, hogy a kísértésben vagyok, akkor az igazán jó dolog az tőle fog jönni. És ami onnan jön, az sokkal jobb számomra, és nem arra van szükségem, amire kísértettem. Úgyhogy a nagy kérdés az ilyen szempontból az, hogy jó fele nézele. Hogy jó fele nézele. Arra, ami vonzza a szemedet, vagy a mindenható Istenre. És az életútja az igazából ez, hogy jó irányba néz. És ezt kell kísértésben minden alkalommal megvizsgálni. Szóval mit kell tennem ilyen szempontból a kísértésben? Emlékeznem Isten hűségére. Nagy lelkűségére, bőkezűségére, védelmére, gondviselésére, minden ilyen dologra. Kezdj el ráemlékezni, hogy ő mit tesz az életedbe. Kezdj el neki hálát adni. Kezd el őt magasztalni. Az egyik legjobb eszköz ilyenkor az, hogy Istent elkezded magasztalni, és akkor már őre figyelsz. Ha Dávid a várfalon sétálva, ha már egyszer nem ment el a háborúba, olyan férfiak, akkor háborúzni szoktak, azt mondja az ige, hogy abban az időben, amikor a férfiak vagy királyok háborúba szoktak vonulni, abban az időben éppen Dávid történetesen éppen a várfalon sétált a helye helyett. Helye helyett, ez jól hangzik. Köszönöm. Úgyhogy rossz helyen volt Dávid, de ha abban a helyzetben, amikor meglátja Becsabét, nekiáll annak, hogy én inkább azt csinálom ehelyett, hogy nekiállok Istent magasztalni, őt dicsérni, és őre figyelni, akkor teljesen más lett volna az egésznek a vége. Szóval, ha ilyen helyzetben arra figyelsz, amire kell, és Istenre kezd el magasztalni, akkor nem fog téged félrevinni mindez, hanem tudsz Istenre figyelni, és nem mész ilyen szempontból tévutakra. Közben elvezettem saját magamat. Úgyhogy ezt kell tenned, figyelj Istenre. Lásd meg őt, kezd el őt magasztalni, hogy őre tekintek, hogy azt akarom mondani magamnak, hogy oké, Uram, mit tettél te az életemben? Én most arra akarok emlékezni, mert látom, és érzékelem azt, hogy kísértésben vagyok. Mert valami csábítja a szememet. Nézd meg Jézus, hogy mit csinált. Nevetlen, amikor ő kísértésben volt, akkor neki állt arra emlékezni, hogy Isten mit mondott számára. Hogy mit hallott az atyától. Azt kezdte el idézni, arra figyelt. És nem azt mondja, hogy van egy ilyen kis kihívás, és most akkor hol van itt a trükk, hol a csapda. Nem azt, hogy oké, innentől kezdve az atyára akarok figyelni. Őre nézek, és pont. Minden más az félre fog vinni. És vissza akarok találni Isten az életútja, tehát az, ilyen szempontból, az életútja tehát az, hogy mindig visszamész a kályához, az alaphoz, amit tudsz Istenről, aztán pedig hát azt neki azért, amit tudsz róla. Őre figyelsz, és aztán azután már az alapján indulsz el, ami ehhez ideszkedik, ami ezzel van párhuzamban. Ami ilyen módon Istenhez vezet. Nagyon egyszerűen hangzik, de akár fel is teheted a kérdést magadnak, talán még könnyebben segítesz, hogy illik-e ez Isten gyermekeihez? Illik-e ez Isten gyermekeihez? És a halál útját felhasználva mondhatjuk azt is, hogy gondolkozni kezdesz rajta, bátorod, hogy nem jó, amit csinálsz, hogy nincs rá szükséged, de megteheted ilyenkor azt is abban a helyzetben, hogy gondolkozz aztán is, hogy miért foglalkoztat téged ez? Miért foglalkoztat téged az a kísértés? És aztán azt viszed Isten elé, és azt mondja, hogy Uram, miért foglalkoztat ez engem? Vagy azt mondom magadnak, hogy azért mert, pam, 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 azért mert a Katika megsimogatta a kezemet, oda figyelt rám. Úgy érzem, hogy a feleséget nem figyel oda rám. Akkor Uram, segíts abban, hogy megtaláljam, hogy hogyan tudom ezt neki elmondani. Hogy hogyan tudunk erről beszélni. Vagy megtaláljam azt, hogy mi a gátja annak, hogy most éppen nem vagyunk ilyen kapcsolatban egymással. Aztán, hogy a kísérletés az, hogy szenvedgetsz vele, oda pillangatsz. Hogy akkor tudatosan tereld el onnan a figyelmed Istenre, hogy Uram, én most rád akarok figyelni. Most téged magasztalak, minket te tettél az életemben. Vagy a halál útjában ugye egyre inkább elképzeled, hogy milyen lenne az az életedben. De képzeld akkor azt is, hogy milyen hátránya, milyen negatív hozadéka lenne az életedben. Aztán kérd Istent arra, hogy őrizze meg ezektől. Őrizze meg ezektől a problémától. Azt ugye a kísértésen azt látjuk, hogy aztán az indok, a döfés, a kezdőlökés az életedben, ami a te indulsz. De mondtad azt, hogy amire jön a kezdőlökés, addig már el tudod magadban dönteni az előzőek alapján azt, hogy nem fogsz belogolni semmiben sem, és azt meg is beszéled Istennel. Mert vele voltál végig, mert ő ránéztél, mert ő hozzáimádkoztál, mert vele beszélted mindezt meg, és tőle kértél megoldást is. És az élet útján arra viszel téged, hogy eltávolja a kísértéstől, a halál útján arra viszel, hogy beleugor az egészben. És az élet útját csak akkor fogod látni, ha az élet forrására figyelsz. A János 14.6-ban azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem ment az atyához, csak is én általam. Akkor tudsz az élet útjára lépni, hogyha erre figyelsz, és az élet forrására figyelsz. És akkor járjunk bölcsön az igazság által, ezt mondhatnánk úgyis folytatásként, hogy az igazság legyen a vezérfonalunk. 19. versről ezt olvassuk. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, hogy legyen mindenben gyors a hallása, késedelmes a szólása, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igéne, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és jobban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. És igazából három kulcsszót mond el. Az egyik kulcsszó, ezt nem adtam ki, bocsánat, mégse. Csak akartam. Az egyik kulcsszó az, hogy meghallgatni. Meghallgatni az igazság igéjét. Azt a másik az, hogy befogadni, ugye befogadni a belétek oltott igét, és végül megcselekedni azt az igét, aminek engedelmeskednünk kell. És emellett háromszor fel is hívja a figyelmünket arra, hogy ne térjünk el Isten mércéjétől. Egyrészt mondja azt, hogy ne tévejegetek. Szeretett testvéreim, ezt azt mondja, hogy legyetek az igének a cselekvői, ne csupán a hallgatói, hogy benne csapjátok magatokat, tehát ne tévejegek, benne csap magad. És azt mondja, hogy aki nem fékezi meg a nyelvét, még önmagát is becsapja. Ne tévejeg, benne csapd magad, mert ha nem teszed ezt, akkor befogod saját magadat is csapni, nem csak másokat. Akkor nézzük ki ezt a három dolgot. Meghallgatni. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen mindenben gyors a hallása, késedelmes a szólása és késedelmes a haragra. És ahhoz, hogy ne essünk el a kísértésben, először is meg kell hallanunk az igazság igéjét. Ahhoz, hogy ne essel, ahhoz kell az igét hallanod, hiszen az az, ami meg fog téged állítani. És észre, hogy ezt meg kell tanulni. Kommunikációs tréningen elmondják azt, hogy a szó maga, amit hallasz, az egész beszédnek a 7-10%. És a maradék 90-93% az a hangtónus, a hangerő, a különböző módok, a különböző gesztikuláció, a képek, a képvideók, hogy látod és kiírva, az már eleve sokkal több lesz, hogy jobban megmarad, ahhoz, hogy egy üzenet át is menjem. Maga a direkt elmondott szó, az csak 7-10%, elég brutálisan kevés, amit hallunk. De a Biblia az nem úgy akar beszélni, nem úgy beszél hozzá, hogy szemtől szemben beszélget valakivel, és nincsen metakommunikáció. És jól nehezebben miatt. Érdekesen egy olyan felmérés, hogyha mennyit hallnánk meg a Szentírásból, Isten igéből akkor, hogyha valakivel beszélgetünk, és úgy mondja el nekünk, és közben még hozzá artikulál, gesztikulál, nem úgy, mint én, hanem értetőbben, és minden dolgot hozzátesz, és kiegészíti, és sokkal mélyebb élet teszi ezt számodra. Mennyivel erőteljesebb lenne, mennyivel könnyebb lenne így hallgatni. De próbáld ki azt, hogy van olyan a Biblia alkalmazás, hogy hallgathatod Isten igéjét. Hogy leülsz, és végig hallgatod. Amikor ezt csinálom, akkor úgy vagyok fel néha, hogy volt, hogy kint a kertben füvet nyíltam, és közben hallgattam a Bibliát. És nyírom a füvet, megyek, és valami megüti a fülemet, de már itt tovább ment a szöveg, és nem tudok visszamenni hozzá, és akkor leállítom a fűnyírót, vagy engedem a fűnyírót, akkor leáll, és akkor visszatekerem egy kicsit, meghallgatom még egyszer, aha, talán tovább a fűnyíróval. És egyszerűen a feleségem fennállt a rabba, és azt nézte csak, hogy a bolond férje megy, öt lépés megáll, nyomkod, elteszi, megy a fűnyíró. Öt lépés, megáll. És rájöttem arra, abban is hagytam, rájöttem arra, hogy mondta egy olyan szakasz, hogy nagyon érdekelt. Nincs értelme, mert nem fog sosem végezni a fűnyírással. Tehát, hogy másnap estére fog csak végezni, mert öt lépésenként megállok emiatt. Hogy nem fogod akkor tudni úgy működni. Tehát kell az, hogy adjak teret, helyet annak, hogy el is jusson az agyamig az, amit olvasok. Hogy megtanuljam azt, hogy odafigyeljek arra. Aztán azt mondja, hogy Isten azt akarta, hogy a gyermekei legyünk, ezért újjászült bennünket az igazság üzenete által, hogy új életünk legyen, és olyanok legyünk az új teremtésben, mint az első gyümölcsök a kertben. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden bejós a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes késedelmes a haragra. Azt mondja, hogy újjászült minket egy olyan emberré, aki már megtanulta, hogy hogyan hallja Istennek az igazságát. Amikor elfogadtad Krisztust, akkor egy olyan ember jött létre, aki alkalmas, képes arra. Akinek a radarai működnek, aki már meg tudja azt hallani. Hogy Isten lelke ott van az életedben, és ő képes és készítették arra, hogy meghalld Isten üzenetét. Nem csak arra, hogy az érzelmeinkkel reagáljunk, mert ugye az érzelmi gőzmozdulaton könnyen be tud indulni hamar, hanem arra, hogy tud fogni azt, hogy mit mond Isten. Hogy mi az, amit ő akar neked mondani. És ez is sokszor az, hogy egyből tudnánk így indulatból reagálni, nem? Akár Isten igényére, akár egy másik emberre. De azt mondja, hogy amikor egy ilyen helyzet szituációban vagy, akkor ne indulatból reagálj, hanem mit mond Isten igéje. Azt szerint cselekedj. Mert azt mondja, hogy az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Mennyire tudjuk nem, hogy mi lenne az igazságos. És néha jól esik a másik képébe vágni. De nem szolgálja az Isten igazságát, az nem visz előre. A reagálni zsigerből rá, az általában nem Isten igazságáról szól, hanem az emberi tényezőkről. Ahogyan te gondolkodsz mindenről. Éppen ez egy tanulási folyamat, és amikor tanul valaki, most a Bogi éppen tanul zongorázni, nem tudom, hogy tartanak-e már ott Áronnal az új fogásnál, ösztönösen hogy nyomkodnád a gombokat, billentyűket. Ugye azt mondja, tin, sőt, még ezt ki is hagyod, csak így nyomkodnád ösztönösen, igaz? És az új rendezmény nem, és meg kell tenni, hogy töm, és játszol tovább. És ez nem áll rá a kezed, de amikor már 52-szer szélét csináltad, és talán már 30-szer csap rád a zongora tetejének az ajtaját, azért már rosszul csináltad, akkor megtanultad, hogy mégis hogy kell csinálni, akkor menni fog már. Nem tudom ki, hogy Áron is csinálja, majd adom neki tippként, hogy ezt bevezetheti. Nagyon gyors és hatékony módszer. De hogy megvan az a fajta sorrend, új sorrend, amit meg kell tanulni. És alap dolgot meg lehet ugye klimpírozva tanulni, hogy össze-össze nyomkodom a gombokat, és hogy milyen szép van, és milyen is a gyerek, hogy tudja a boci-boci tarkát nyomkodni. De hogy ha nem jól tanulja még a már azt is meg, akkor rossz dolog idegződik be. És Isten arra hív minket, hogy ne a zsigeri reakciót vigyük be, hanem azt, ami ő szerint a helyes. Mert ugye elvileg képesek vagyunk arra, hiszen arra teremtve. Lukács 8-ban azt mondja János, vagy Jézus, hogy akinek van füle a hallásra, az hallja. Hogy halljuk meg azt, hogy mit mond Isten számunkra. Jelenések 2-3-ban is beszél, hogy akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek, hogy idekezetnek. Erre vagyunk teremtve, és képesek vagyunk erre. Ahhoz tehát, hogy az igazság által járjunk, az első lépés meghallani az igazság igéjét. És annak van egy fontos része is. Mert hogy az iskola, az a tanulás folyamata, az nem akkor, amikor én szeretnék tanulni. Nem úgy működik, hogy oké, uram, figyelj, holnap délután 3:30-tól 4:00-ig ráérek tanulni, kérlek, akkor taníts, jó? Nem, az iskola, az reggel 5:30-ban kell lenni, legyes a gyerekeknek. Ez délután 4:00 van vége. Borok a ma reggel is mondta, hogy nem akar iskolába menni holnap. Így járt a babám. Tehát, hogy nincs sok választási lehetőség, menni kell és kész. És Isten is azt kell mondjam, hogy nem úgy működik, hogy uram, most itt vagyok, most tanítsál. Amikor azt hiszem, na, most hoztam neked valamit, amiből tanulhatsz. Most van itt az időt a számodra. Amikor a tanító szól, akkor fogsz tanulni. Nem akkor, amikor te szeretnéd ezt az egészet, hogy fülig hozzáfogad. Nem tudod eldönteni előre, hogy te most mikor fogsz tanulni, de azt el tudod dönteni, hogy akarsz-e tanulni. azt el tudod dönteni előre, hogy amikor szól az Úr, hogy most tanítok valamit, akkor azt mondod, hogy na, Uram, itt vagyok, figyelek hát. Uram, én ma is, meg holnap is, meg holnap után is odolok a te ígéd elé, és ha valamit akarsz nekem mondani, én várom, hogy szóljál hozzám. És napközben, ha nincs csak ezenben az ige, de várom, hogy szóljál hozzám. Amit olvastam reggel, várom, hogy éppen délután értsem meg, amit olvastam. Mert eldöntöttem, hogy tanulni akarok tőled. Mert meg akarom hallani az igazság igéjét. Ez a döntés a te kezedben van. Következő pont az a befogadni, ugye befogadni a belétek oltott igét. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Mert ez egy dolog, hogy meghallottuk Isten igéjét. Ez egy dolog, hogy a fülünk kijelütött, ami meg is szóltott minket. Az már önmagában egy fontos dolog, hogyha halljuk, de nem elég, hanem kell az is, hogy befogadjuk azt. Hogy be is jusson belsőnbe. Miért is fontos ez? Mert az az, ami meg tudja tartani a lelketeket. Ami nem csak egy picit felszíret, olyan meg tudja tartani. Ki az, aki látott már fuldokló embert? Elég ijesztő látvány, elég brutális látvány. És az az érdekes benne, hogy néha nem látszik, hogy fuldoklik. Néha csak azt látod, mintha fürödne a vízbe. Hiszen mindig csak kibükkön a feje. Kétfajta fuldokló. Az egyik fuldokló az, aki össze-össze csapkod, és mindent csinál, és az könnyű észrevenni. A másik fajta fuldokló az olyan, aki egy pillanatra kín van a feje, aztán eltűnik, aztán kín van és eltűnik. És úgy tűnik, hogy is fuldokolna, de ugye csak arra ereje, hogy felhívja a fejét annyira felszínre, hogy levegőt vegyem. És ott nem látod azt, hogy fuldoklik. Ott csak azt látod, hogy kín van, eltűnt, kín van, eltűnt. Ami jó volkázik. Milyen régóta nem jött már fel. Tehát, hogy nem fogod észrevenni magadtól, és itt baromi veszélyes ez a dolog, mert nagyon könnyen fulladnak meg így emberek, és többször fulladnak meg így, mint csapkodva. De egy másik érdekesség egyébként, amikor valaki fuldoklik, akkor ha oda úszol hozzá, akkor le fog téged gyomni a víz alá. Nem azért, mert utál téged, vagy büdös vagy, úgy érzel vízbe, hanem azért, mert bármibe meg akar kapaszkodni, hogy egy kicsit feljebb juthasson, hogy levegőz jusson. És amikor miért vagyunk, hogy halljuk Isten igéjét, akkor nagy kérdés az, hogy csak eljut a fülünkhöz, vagy fenn is tart minket. Hogyha fuldoklunk és úgy olvassuk az igét, hogy jaj, egy kis életben tart minket még egy kis oxigén, vagy fenn tart minket Isten igéje, mert tudjuk azt, hogy megtart minket. Hogy valóban ott lehetünk fölötte. És Isten igéje azt mondja, hogy fogadd be, hogy az fenntartson téged. Kapaszkodj bele, mint egy mentőövbe. Hogy az fenn tudjon téged tartani. És érdekes lenne egy felmérés csinálni, hogy ki mennyire elviszik a múlt heti ígéretetésből. Szörnyű eredmény. Ennek pont Vargalcival beszélgettük a hét végén, hogy még mi sem emlékszünk sokszor arra, mit mondtunk két napba később. Hát akkor a hallgatóság, csak a 7-10% jut el, ugye. Mennyire szörnyű tud ez lenni. És azt mondjuk az igével, hogy becsüljük a Bibliát, és már a harmadára nem emlékszünk akkor, hogy mit olvastunk éppen előtte. Hogy már akkor kimegy. De miért kell befogadni? Azt mondja, azért, mert azt mondja, hogy ő szült minket újjá, és ezáltal új életet ad, és át is formál minket. Megtisztulunk, és megszabadulunk a gonoszságtól, azt mondja. És hogy befogadjuk, úgy formálódunk át. Egyre inkább, egyre jobban átmosva, megtisztítva. Egyre inkább átformálódva. Hadd hozzam egy dohányos példáját, jó? Tudom, hogy vannak többet, hogy legezve, akik dohányoztak. Egy érdekesség. Dohányos, amikor abba a dohányzás, hogyan változik a tüdeje? 20, amikor abba adja az utolsó cigit, 20 perc múlva a vérnyomás és a pulzus normalizálódik, a vérkeringés az icipicit javul. 8-12 óra múlva a szénmonoxid szint a vérében csökken, és javul a fizikai közérzet. 24-48 óra múlva a vérből a szénmonoxid teljesen eltűnik. 2-3 nap múlva kevesebb nyák képződik a garatban, csökkennek a légzési panaszok és a köhögés meg a krákukás. 5-7 nap múlva az ízlelés meg a szaglás elkezd javulni. A lélegzet frissebb, a fogak tisztábbak, és az illető energikusabbnak érzi magát, jobban bírja terhelést. 2-3 héten belül jönnek a megvonási tünetek, de akkor már elkezdenek, vagy addig is voltak, de akkor már elkezdenek enyhülni a tünetek, vagy akár meg is szűhetnek 2-3 hét alatt azok, és az illető már több órára képes elfelkezni a dohányzás csábításáról. Egyéb utása hangzik, hogy 2-3 héten tud nem sovárodni már akár néhány órán keresztül is a cigi után. 4 hét múlva a köhögés és a légzési problémák rendeződnek, több lesz az energia, nagyobb az elnállóképesség és kevesebb a légúti húrut. Most Csabit nem érdem egyébként. 2-3 hónap múlva a légzés funkciós értékek azok javulhatnak. 1 év múlva a szív-érrendszeri betegségek kockázata a felére csökken a dohányzókhoz képest. 2-3 év múlva a légúti betegség kialakulása és szövetmények a kockázata, például súlyos tüdőgyulladás, már nem magasabb a sosem dohányzó emberekénél. 5 év múlva a tüdő, garatnyelőcső és hólyagrák kockázata felére csökken, és 5-10 év múlva a keringési betegség és a trombózis vérrőképződés kockázata megegyezik a nem dohányzókéval. Aztán 10 év múlva a tüdőrák kockázata feleződik, és csökken az oszteoporózis, a csontokulás kialakulásának a veszélye. És olyan 15-20 év múlva a tüdő, a garat, a nyelőcsőrák, a hólyagrák kockázata a nem dohányzókéval megegyezik már. És azt akartam hozni ezt a folyamatot, hogy lássátok, hogy ahogy a ciginél is, miért van ez, ugye a lelki folyamatoknál is, nem azonnal történik a változás, hanem idővel is fokozatosan. Akkor arról van szó, hogy a befogadni a belétek oltott igét, és aztán elvetni minden fanásságot, mint tiszteletlenságot, akkor az nem azonnal megy. Ne várd ezt magadtól. Nem úgy fog történni, hogy olvastam az igét, mindent tudok, hoho. Tudjátok, be a tüske, ajnó kung fu, és akkor már mész, aztán levered a neót, meg mindenkit. Hanem idő kell hozzá, míg beléd épüljön az egész. Míg az egész változás végbe megy. De egyre inkább megtapasztalod a változás folyamatát, és annak a könnyebbségét és az örömét. Egyre inkább elkezded megtapasztalni. Aztán egy idő után már nem is tapasztal semmit sem, amikor mondjuk csökken már a rákockázatot, már nem érzel olyat, hogy most akkor energikusabb vagy, egyszerűen már csak belül megy végbe a változás. Belül formálódik az egész. És erre hív minket Isten, ez vár ránk, akkor, hogyha nem csak meghalljuk, hanem befogadjuk az igazság igéjét, és engedelmeskedünk is neki. És itt jön a harmadik pont, megcselekedni az igét. Ezzel fejezi be, ez a harmadik. Ja, cikket kihagytam. Megcselekedni az igét. Azt mondja, hogy legyetek az igények cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha csak befogadod és meghalod és befogadod, mint alapvető irányelv az életedben, de nem kezdesz el azt szerint cselekedni folyamatosan és efelé alakodni, akkor el tudod magaddal hitetni, hogy rendben vagy. Alapvetően erre törekszem. Alapvetően ez a szándékom. Nem mindig sikerül, de alapvetően ez a célom. Akkor van ilyen csapda benned, hogy azt mondod, hogy egész jól megy. Lelkészként könnyű beesni ebbe a csapdába. Hallom Isten igét? Persze, hallom. Cselekszem is? Hát nagyjából igen. Akkor rendben vagyok, nem? Nem. Mert folyamatosnak kell lenni, folyamatos működésnek kell lenni, és meg is kell cselekedni állandóan. Becsapom magam, hogy ha azt mondom, hogy rendben vagyok, ha azt mondom, hogy minden oké, akkor nem fogok mozdulni. Ha azt hiszem, hogy rendben vagyok, akkor már nem akarok csinálni semmit. Csak akkor már leülök egy karosszéba, hogy király vagyok. Megy ez nekem. De nem így van. Nem megy magamtól akkor sem. Nem fog tudni. És ha így gondolkodunk, akkor csak elméletben vagyunk keresztények, nem a gyakorlatban. Nem valósul ez meg az életünkben, akkor csak eljátszik a keresztényesi nevű játékot, és a végén valaki nyer esetleg, mert éppen jót dobott, de nem lesz valósággá. Ilyen kis egyszerű történet, a család elhatározta azt, hogy nem ad a gyerek kezében se puskát, se kardot, semmilyen fegyvert, ami életkioltására alkalmas, hogy ne ezzel játszom. És aztán egyszer csak azt veszik észre, hogy a két gyerek otthon éppen keresztfeszítősdét játszik. Mert akkor ők azt játsszák majd el. Mert ők azt hallották a családban, azt olvasták a Bibliában, akkor az volt benne. És persze ők csak játszottak, és nem életben csinálták. De mi is gyakorlatilag csak eljátszuk, hogy milyen a jó keresztény. De nem gyakoroljuk. És ha ez kimarad, akkor hibát követünk el. Akkor mi csak utánozzuk a kereszténységet, ugye a kezdetben nem más, csak egy játszótér. És hogy szépen el vagyunk, és építjük a kis homokvárainkat. De ha az életmódunk különbözik, ha az életmódod különbözik attól, hétköznap, amit vasárnap megélsz, akkor számodra ez csak egy színdarab. Ha tudsz ugyanúgy élni vasárnap, mint hétköznap, és arra bátorítok, hogy a hétköznapot igaz, és a vasárnap hozzá a másikat, ha ez megy, akkor tudod azt mondani, hogy igen, én törekszem arra, és gyakorlom azt, amit Isten igéből megismertem. Másképpen becsapod magad. Nagyon jó példa az, amit Jakab hoz. Ugye ez a mert ha valaki csak hallgatója, az igényed nem cselekszik, olyan, az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan az arcát, de elmésőmban el is felejtő, hogy milyen volt. De a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi a cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát, ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, ám még magát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyessége az Isten, és hogyha előtte ez megállítani, elveked az összegyeket nyomosságokban, és tisztán megőrzni az embernek önmagát a világtól. És a tükör például zseniális szerintem, nagyon jó. Mondhatnánk ma azt, hogy az óra. Ki az, aki volt már, hogy rájön az órájára, és akkor 10 óra 8 perc, mennyi az idő? És el kell nézni még egyszer. Igaz? Néha van az, hogy rájön az órára, és meg akkor nézni éppen, hogy mennyi lépést tette meg, vagy mi a dátum, vagy valami, és megkezdve, hogy mennyi az idő, és mondom, jaj, várjál. És megkezdve, hogy de miért néztél rá még egyszer, most nézted meg, és mondom, de én nem azt néztem. És valahogy nem azt nézzük. Valahogy bezik a tükörbe, és nem azt nézzük, hogy hol foltos az arcunk. Oda lesz a tükör, és a hajad, hogy be van jól lőve. És nem nézze rá a szádra, hogy ott egy fél csirkecomb lóg még le az arcodról. Mert nem azt nézed. És mennyire könnyen vagyunk ebben a hibában, nem? Hogy nem azt nézzük, ami a teljes kép, csak egy kis részt. Csak arra van szó, hogy vedd ki a szemedből a gerendát, mielőtt a másik szemedből a szálkát, az pont ilyen helyzet, hogy nem azt nézted. Más dolgot néztél, és más dolgot figyeltél. És azt mondja itt Jakab is, hogy ne essünk ebbe a hibába. És akkor valaki azt mondja, hogy hát én olvasom az igét, de nekem az nem mond semmit se úgy igazán, nem szól hozzám semmit, csak akkor azt mondja Jakab erre, hogy aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feltétlenül meghallgatója, hanem tevékenység megvalósítója, azt boldoggá teszel a cselekedete. Ha te így teszel, akkor nincs olyan, hogy nem szól hozzád, akkor az akar téged formálni. Akkor azt mondja, hogy betekintesz, mert meghallgatod, megmaradsz mellette, mert befogadod, és megvalósítod azzal, hogy megcselekszed. Akkor működik a folyamat. És mi ennek a következménye? Azt boldoggá teszi a cselekedete. Akkor az, amit teszel, a számodra egy olyan fajta örömet okoz, hogy Uram, de jó veled együtt csinálni ezt. Nem az, hogy kapok ötest. Nem erről szól, hanem az, hogy de jó volt veled, Uram, együtt. Itt már nincs osztályzat. Itt nincs az, hogy most ötös, négyes, vagy hány százalékos, hogy jó volt veled együtt, Istenem. Jó volt veled közösségben lenni. És amikor erről beszélünk, akkor ne az motiválja, hogy mennyire vagy ügyes, mennyire vagy jó, mennyire értékelhet téged jónak a gyülekezetben, vagy hasonlók, hogy milyen jó volt az atyával együtt lenni. Mennyire nagyszerű volt az. Ha azt akarod, hogy szóljon hozzá Isten, igen, akkor olvasd ezt el, fogadd be, emész, drágodj rajta, hogy hülyetlen az valóság az életedbe, aztán pedig kezd el megcselekedni azt, amire jutottál. Mert erre hív Isten. És ha itt teszel, akkor megízled, hogy milyen azon, amikor az élet útján jársz. Milyen azon menni végig. Mennyire kellemes, mennyire jó dolog ott lenni. És akkor nem az Évának a kiváltásuk, hogy a gyümölcsöt ízleled meg, hanem az, hogy Isten mit ajánl neked. Amit ő kínál neked. Akkor nem azt, ami oldalra vonzza a tekintetedet, hanem azt, amit Isten kínált számodra, amiről beszéltünk az elején. Hogy ő ránézel, mert te azt akarod, amit ő ad neked. Azt, amit kaptál tőle, elkezded beépíteni az életedbe, és még inkább ő rá figyelsz, és még közel kerülsz hozzá. És így tudsz az élet útján járni. Meglátod, megéled, beépíted, és azt mondod, hogy ez de jó volt, ebből akarok még többet. És Isten pedig, ahogyan olvastuk a múlt heti szakaszban, készségesen, mindenfajta fennakadás nélkül azt mondja, hogy ad bölcsességet ahhoz, hogy ezt így tud megélni. Mert ez az ő szándéka. És így értjük meg azt, amit a múlt héten beszéltünk, amikor azt mondja Jakab 1-2-3-ban, hogy teljes örömet tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbálja áldatosságot eredményez. És ahogy ezt megéltek, ezen, eközben jártok az élet útján. Így éljük meg azt, amire Isten hív minket. És így lesz ez teljesen az életünkben. Imádkozzunk most ezért. Köszönöm, mindenható Istenem, az, hogy te arra hisz minket, hogy megízleljük azt, amit te tartogasz nekünk, ami sokkal több annál, mint amit mi el tudunk képzelni, sokkal nagyobb öröm annál, mint amit ahogy mi gondoljuk az életünket. És köszönöm azt, hogy te nem a halál útján hisz minket, hanem azt mondod, hogy nézzünk rád, nézzünk fel a mindenek a teremtőjére és az alkotójára, és úgy lássuk meg azt a szándékot, amit te adtál az életünkbe. És köszönöm arra azt, hogy téged látva el tudjuk terelni a figyelmünket akár a katikákról, meg más dolgokról, és tudunk rád figyelni. És tudunk az élet útjára figyelni a halál útja helyett. És olyan figyelek, hogy segíts mindegyikünknek most, akik itt vagyunk, hogy bármi az, ami eltereli a figyelmünket rólad, azt tudjuk félretenni, tudjuk hátrahagyni, és helyette tudjunk rád nézni, neked hátadni, és azt látni, Uram, ahogy te cselekszel körülöttünk. És Uram, amikor pedig veled vagyunk, és te éget szól hozzánk, és azt megértjük, és megcselekszük, akkor egyszerűen teljesen más lesz a kapcsolat. Akkor nem az osztályzás a lényegben, hanem az a kapcsolat, hogy együtt megyünk te veled. És milyen jó volt együtt megélni azt. Köszönöm Istenem azt, hogy erre hisz minket, és hogy ennek lehetünk mi az olyan fajta tanúi, akik akár délután is majd a férfi körben, hogy megyünk fel a hegyre, megélhetjük azt, hogy milyen jó rád figyelni, milyen jó téged látni. Amen.